Magyarország első katolikus rádiója nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Sikeres volt a jótékonysági koncert Gyöngyösön, őskori leletekre bukkantak Göncnél a miskolci régészek, egyre több medvét látni a Bükkben. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Félmillió forint gyűlt össze a Mátra Lions Club által szervezett jótékonysági hangversenyen. A Szent Bertalan templomban megtartott koncert vendégművésze Érdi Tamás Liszt Ferenc díjas zongoraművész volt. Az esemény sikeres lett, nem csak a zenei élmény és a nagy érdeklődés okán, hanem azért is, mert az összegyűlt támogatás összege elérte a 500 000 forintot, amelyet a Mátra Lions Club jótékony célokra fordít. Rostás Ákos elnököt hallják.
2023-ban volt az első jótékonysági koncertünk, gyakorlatilag akkor volt a Mátra Lions Club 30 éves, és ez egy ünnepi jubileumi koncert volt, egy ajándék a város részére, teljesen ingyenes volt a belépőjegy, illetve nem is volt belépőjegy, Érdi Tamás volt a vendégünk. Aztán folytatódott a sorozat a Legato énekkarral, ami a Vakok iskolájának a zenekara volt. Tavaly Rákász Gergely orgonaművész volt a vendégünk, aki egyébként ebben az évben az év Lions személyisége, és májusban ezzel kapcsolatosan kap egy kitüntetést a Lilafüredi konvencióm. És most visszatértünk a gyökerekhez, Érdi Tamáshoz, és május 8-án a Szent Bertalan templomba volt egy nagyon-nagyon jó hangversenyünk, jótékonysági célra a vakok és gyengénlátók számára gyűjtöttünk, ahová őket is elhívtuk. Nagyon megható volt az este, mert a koncert végén kijöttek a zongorához, és Érdi Tamással együtt a helyi vakok és gyengénlátók együtt ünnepelték a zenét. Tamás még külön játszott nekik ott egy Schubert darabot, és ez egy felemelő érzés volt. Gyönyörű utat járt be ez a koncert szervezése. Amikor elmondtuk Tamásnak, hogy mik a koncert céljai, hogy ez ingyenes, de adományokat elfogadunk, és a kiknek a javára, akkor az első szóra azt mondta, hogy teljesen térítésmentesen vállalja a ma estét, annyira tud azonosulni a koncert céljaival. Úgyhogy mondhatom azt, hogy az est legnagyobb adományozója maga Érdi Tamás volt, és minden adományozó, aki ott volt, annak nyilván köszönjük, de azzal, hogy ő ezt elfogadta, és térítésmentesen egy csodálatos koncertet biztosított, én azt gondolom, hogy ennél nincs nagyobb élmény. Büszkén jelenthetjük, hogy majd 500 000 forint jött össze, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Hát nyilván a vakok és gyengénlátók segítésére alapvetően a karácsonyi ünnepség keretében szoktuk támogatni a csoport tagjait egyénileg, segítve a karácsonyi bevásárlást, felkészülést vásárlási utalvánnyal, hisz nekik is meg kell venni a szükséges élelmiszereket, ajándékokat az ünnepekre, és hát gyakorlatilag anyagi segítséget próbálunk adni, és valószínűleg ez az összeg is a karácsonyi támogatásukra megy.
Gönc határában tervásatást végeznek a miskolci Herman Ottó Múzeum régészei, ahol egy több ezer éves neolitikumból származó árokrendszer nyomaira bukkantak. A feltárás során különféle őskori leletek is előkerültek, amelyek segíthetnek jobban megismerni a korabeli közösségek életét és szokásait. A szakemberek szerint a lelőhely jelentős régészeti értéket képvisel, ezért a kutatás tovább folytatódik. Hajdú Melinda feltárásvezető régészt hallják.
Jelenleg egy tervkutatás zajlik, ennek keretében három kutatószelvényt nyitottunk egy lelőhely egy részére. Az első szelvényben egy árokrészletet kutatunk éppen, a másik kettőben pedig egyéb település objektumokat tártunk fel. A munkákat azért hosszas-hosszas előkészítettünk, előkészületi feladatok előzték meg. A területen terepbejárást tartottunk több ízben is, ekkor szembesültünk azzal, hogy milyen fantasztikus leletanyag rejtőzik itt. A föld felszínen is csodás anyagot találtuk, de a föld alatt is nyilván még egyéb érdekességek rejtőzhetnek. Tehát volt terepbejárás több alkalommal, ezt követően pedig pont azért, mert olyan érdekesnek tűnt a leletanyag, sok festett töredéket találtunk olyan darabokat, amik inkább ilyen helyi jellegzetességeket mutatnak, de sok olyat, ami meg a dunántúli lengyeli kultúrához köthető, illetve még a Kis-Lengyelország területi jellemző kerámia típusok töredékeit is megtaláltuk, és éppen ezért azt gondoltuk, hogy érdemes lenne a föld alá is betekintenünk egy roncsolásmentes vizsgálati módszerrel, vagyis a geofizikai mérések által. A műszer segítségével a bejárható területeket végigvizsgáltuk. Ez is egy hosszadalmas folyamat volt, mert a terület kis parcellákra van felosztva. És ugye az egész területet egyben nem tudtuk vizsgálni, hanem részleteiben. És hol az egyik parcella volt éppen szántva, hol a másik, és még most is vannak olyan parcellák, amelyek fedésbe vannak, tehát a növényzeti sűrűség, fedettség miatt nem tudunk geofizikai felmérést végezni. És ezekben a kis parcella részletekben viszont négyszeres árokrendszer nyomát figyeltük meg, és ez pedig indukálta a további kutatását a területnek. Ezt követően talajtani fúrásokat végeztünk. Ennek során az árkokból vettünk mintát az árkok közötti területről, illetve az árkok által határolt terület részről is fúró segítségével. Ezt Németországból érkeztek ide kollégák, Tobias Kinlin professzor vezetésével zajlottak a munkálatok, és a kinyert magokból kisebb mintákat gyűjtöttünk, ezeket pedig elküldtük Tübingenbe további vizsgálatokra, ott növényi maradványokat kigyűjtötték, magokat, faszenet, onnan pedig egészen Miamiba küldték a mintákat kormeghatározás céljából, és így tudjuk, hogy legalábbis a két belső körárok korak körülbelül Krisztus előtt 4800-4700-ra tehető.
Egyre több medvét látni a Bükkben. Az elmúlt két hétben Borsodabolyi-Zemplén vármegye több pontjáról is jelentettek észleléseket. A Bükki Nemzeti Park igazgatósága megerősítette a híreket, miután az Andókútnál és a Kisfensíkon vadkamerák is rögzítették az állatokat. Bár a szakemberekhez számos téves riasztás is érkezik, a barna medvék jelenléte a térségben immár bizonyított. A Nemzeti Park kéri a túrázókat, a fokozott óvatosság jegyében csak a kijelölt turistautakat használják és kerüljék a sűrű bozótosokat. Hangsúlyozzák, a medve nem játék, ezért észlelés esetén azonnal hívni kell az igazgatóság ügyeleti telefonszámát. A terepen tanúsítandó pontos viselkedési szabályokról a látogatók a park hivatalos honlapján is tájékozódhatnak. A részletekről Gomkötő Pétert, a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának szakreferensét hallják.
Alapvetően egy nagyon ingoványos talaj ez a jelenlegi medve észlelés sorozat, ami az elmúlt nagyjából két hétben fölröppent a médiában. Igazából a probléma az, hogy ugye nagyon sok bejelentés érkezik, ezeket igyekszünk mindig a lehető legrövidebb időn belül lehelyszínelni. Nagyon gyakori probléma, főleg most ugye az aszályos időszaknak is köszönhetően sajnos, hogy ott, ahol medvét látnak, vagy medvét vélnek látni, ott igazából a medvének nem sok életnyoma maradt, tehát lábnyomót, talpnyomót, lenyomatokat lehetetlen találni gyakorlatilag. Olyan esetekre, hogy a hullatékát esetleg ott hagyja, vagy a testéből szőrszálakat hagyjon, ilyen esetet nem nagyon tudtunk regisztrálni. Amit igazából itt a tavaszi időszaktól a Bükki Nemzeti Park igazgatóság munkatársai összegyűjtöttek adatokat, illetve megfigyeléseket, különböző forrásokból, ami információkat kaptunk. Volt egy nagyjából április közepi 22-23-a körüli megfigyelés, az egy vadászati létesítménynél Miskolc közelébe. Aztán volt egy másik megfigyelés, az belekerült a szommédiába, és hogy a Varbú környékén, ugye ez nagyjából egy hétre elkövette ezt a megfigyelést, és akkor utána kerültek elő ezek a délbükki, Bogács, akkor Novaj környéki észlelések, amik mondjuk úgy, hogy talán több valóságalapot tartalmaznak. Bár ugye mindig körültekintően kell azért bánni ezekkel a felvételekkel, amik előkerülnek, mert ugye nagyon nem nehéz sajnos olyan akár generált felvételeket is készíteni, nagyon sok ilyen van egyébként a világhálón, hogy rohanó medve a képen, de igazából nincs oka, hogy miért rohanjon. Tehát nagyon körültekintő eljárás kell véghez vinni. Igazából talán ezek a legbiztosabbnak tekinthető mérés megfigyelések, amik az elmúlt bő 3 hétben, 1 hónapban történtek a környékünkön. Az a gond a másik fele ugye a problémáknak, hogy nem mindig kapunk direktbe információt, minket annak ellenére, hogy próbálunk ugye nyilván államiszerként ebbe konkrét feladatokat ellátni, ugye hamarabb kerül egy-egy ilyen megfigyelés észlelés a közösségi médiába, utána fölkapja a sajtó különböző források, és igazából már arra nincs is szinte esély, hogy az ember ugye követni tudja ezeket a híreket, mert nagyon sok verziója alakul ki egy-egy megfigyelésnek, illetve hát az a előzetes kontroll, ami azért szerintem célszerű lenne ilyen esetekben, hogy valós megfigyelések legyenek a közszájon, akkor legalább egy valamiféle előzetes szakmai kontroll nem ártana. Nagyon gyakran előfordul már, hogy borznyomot vélelmeztek, medvenyomnak. Nagyon gyakran előfordul, hogy más állatok lépéseit, akár patás állatoknak a láblenyomatait, csülöklenyomatait gyakorlatilag benézik, vagy olyan is volt már, hogy sima kutyanyomot vélelmeztek medvenyomnak, ezeket érdemes tisztába tenni, mielőtt a hírek bekerül, illetve hát volt olyan eset is néhány évvel ezelőtt, amikor ugyanarra az állatra az egyik megfigyelő azt mondta, hogy medvét lát, a másik meg farkast említett, és amikor a szakemberre, a kollégánkkal ugye megnéztük, akkor egy akita kutya volt. Ez egy mezőköves landolnak tájék közötti megfigyelés volt évekkel ezelőtt, de volt már arra is példa sajnos, hogy egy rosszul megkonstruált vadetetőt, aminek ugye a fedőlapján levő kátrány papír mozgott medvének, illetve bocsának néztek. Tehát rendkívül olyan sok érdekes megfigyelés van, ami azért jobb, hogyha reális információként kerül be a köztudatba. Alapvetően, hogy az ilyen találkozásokat legjobb elkerülni, illetve nyilván ebből csendesen visszavonulni, de legbiztosabb támpont talán, amikor már ugye biztonságban vagyunk, hogy a Bükki Nemzeti Park honlapján levő központi számot, ügyeleti számot hívjuk, és akkor ott egy-egy tanácsot is kaphatunk, hogyan viselkedjünk, miként lépjünk következőt, illetve hát annyi, hogy az ügyeleti kollega fölveszi a telefont, és akkor a éppen beosztott vagy területi felelős ezt ellenőrzi ezeket a megfigyeléseket.
Gyöngyös hivatásos tűzoltói kiszabadították, kiemelték, majd átadták a mentőknek azt az embert, aki beszorult egy gépkocsiba, miután az összeütközött egy vonattal Gyöngyösön az Esze Tamás utcánál. A mentéshez helikopter is érkezett. Feszítővágót is használtak a beavatkozás során, és áramtalanították az autót. A szerelvény mintegy 120 utasáért mentesítő autóbusz érkezett a baleset helyszínére, az átszállásokhoz szintén segítséget nyújtottak a tűzoltók. Végül az időjárásról. Reggelre mindenhol megszűnik a csapadék, a gomoly felhők ellenére majd sokat süt a nap, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6-8, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 12-én kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma: a pedagógus képzés, továbbképzés, valamint a köznevelést és felsőoktatást érintő szakmai együttműködést írtak alá az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Nyitott szülőszoba programmal segíti a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet a kismamákat. A szövetségben Nyíregyházáért frakció egy előterjesztést készített a nyíregyházi utak állapotáról. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.
Kora esti hírmondó.
A pedagógus képzés, a pedagógus továbbképzés, valamint a köznevelést és felsőoktatást érintő szakmai együttműködések erősítése érdekében együttműködési megállapodást írt alá az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora és a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete elnöke. Elhangzott: a felek a jövőben közösen dolgoznak többek között szakmai programok, tájékoztatók és továbbképzések megvalósításán, valamint a komplex alapprogram hatékony működtetésének támogatásán. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorát kérdezzük.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem életében a pedagógus képzés az egy évszázados örökség, és annak a művelése küldetés magas szinten. Az egyetem az elmúlt évtizedekben számos olyan pedagógiai innovációt valósított meg, amely a hazai pedagógus képzés színvonalának emelését szolgálja. Ilyen például a komplex alapprogram, vagy a gyakorlat és értékközpontú pedagógus képzés megvalósítása. A komplex alapprogram, ugye ez egy iskolafejlesztés, amely ma már Magyarországon több mint 800 iskolában szerte az országban elterjedt, és a mérések azt igazolják, hogy nagy mértékben hozzájárul a lemorzsolódás csökkentéséhez, a tehetség gondozáshoz egyaránt. A pedagógus képzés megújítása pedig gyakorlatorientált módon való átalakítása az elmúlt évek munkájának az eredménye. Nagyon fontos az, hogy ne szakadjunk el a köznevelés szereplőivel, hanem mind a komplex alapprogram, mind a gyakorlati központú pedagógus képzés kapcsán folyamatos kapcsolatban legyünk a köznevelés szereplőivel. Jelesül a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületével, akikkel most egy együttműködési megállapodást írtunk alá. Fontos számunkra az, hogy a szakértők, akikkel a tanári jelöltjeink találkoznak majd a gyakorló idejük során a köznevelési intézményekben, iskolákban, ezek kiválasztása az a szakértők egyesületének a munkáját dicséri, segítenek nekünk majd a szakértők, a mentorok kiválasztásában, akikhez a diákjaink, a tanári jelöltjeink a gyakorlatuk során kerülnek. Közös workshopokat, szakmai napokat szervezünk majd, nagyon fontos számunkra az a visszajelzés, ami a köznevelésből érkezik a pedagógus képzés kapcsán, és ez a közös szakmai munka meggyőződésem, hogy mind a komplex alapprogram kapcsán, mind a gyakorlati központú pedagógus képzés kapcsán hozzájárul ahhoz az munkához, ahhoz a küldetéshez, amit kitűztünk, hogy olyan pedagógusokat képezzünk, akik a a jövőben minél magasabb szinten művelik majd a szakmai munkájukat, és kiválóan szolgálják majd a magyar köznevelés ügyét.
A megállapodásról Boldizsár Bertalan Gyulát, a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete elnökét hallják.
Mentori hálózat kiválasztásakor a megfelelő mentorok kiválasztásában próbálunk és igyekszünk majd segítséget nyújtani. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy azok a pedagógus növendékek, akik úgy gondolják, hogy a jövőben a köznevelésben vagy esetleg majd a felsőoktatásban kívánnak dolgozni, megfelelő instrukciókat, támogatást kapjanak a megfelelően kiválasztott mentorok segítségével. Ez tehát az egyik nagyon fontos dolog, amit én úgy gondolok az egyetem és az egyesület közösen szerintem meg fogjuk tudni oldani, és pozitív hozadéka, hozzáadott értéke lesz. A másik pedig azt, amit rektorasszony is mondott, én nem tudok pontos számokat, de a komplex alapprogram szerintem közel 1000 intézmény ben már a pedagógiai program részévé vált, és ennek talán az egyik legfontosabb kitétele természetesen az, hogy komplexen tudjuk a gyermekeket fejleszteni, az úgynevezett státuszkezelés. Én ebben is látom a nagy erejét ennek a programnak. Mi ebben is kívánunk segíteni, disszeminálni, terjeszteni a pozitívumait ennek a programnak, hiszen gyakorló szakértőként nagyon sok intézményben én magam tapasztalom azt, hogy ahol bevezetésre került ez a program, ott azt kell, hogy mondjam, látványos javulás következik be a tanulók, a tanulmányi eredmények tekintetében, lemorzsolódás csökkenése, és mint ahogy mondtam, tehát a státusz kezelésben.
Havi rendszerességgel tartanak tájékoztatót várandós kismamáknak Egerben. A Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet szülészet-nőgyógyászati osztálya lehetőséget biztosít a szülés, valamint a szoptatás felkészítésére. Az érdeklődő kismamák betekintést nyerhetnek a szülészet, illetve a gyermekágyos osztályok kórtermeibe. A nyitott szülőszoba programot Hasilló Anna Mária, szülésznő, laktációs szaktanácsadó, perinatális szaktanácsadó, csecsemő és kisgyermeknevelő méltatta.
A születés hetének, amit az Összhangegyesület szervez, egy egész hetet szántak a születésre. Így a keddi nap a nyitott szülőszoba program. Mindig nagy izgalommal készülünk erre a nyitott szülőszoba programra, és a születés hetének a fő témája a kapcsolódások lesznek, úgyhogy első körben a megérkező kismamák és a párjaik fognak egy rövid tájékoztatót kapni a szülésről, születésről, majd szülőszoba látogatás, fölmennek az újszülött osztályra, gyermekágyas osztályra, és majd vissza, és a szoptatással kapcsolatban is egy fél órás tájékoztatót fognak kapni. Törekszünk arra, hogy bizalommal forduljanak hozzánk a kismamák, és hogyha bizalommal fordulnak hozzánk a kismamák, akkor nagy a valószínűséggel biztonságban fogja érezni magát, itt a szülőszobán, a gyermekágyas osztályon is, és én ebben látom a kulcsot, talán ez a legfontosabb, hogy bizalom, biztonságban érezze magát. Több programunk van, havonta, minden hónapban egyszer van nyitott szülőszoba program, ahol tájékoztatók vannak a szülésről, a szoptatásról. Tehát, hogy első körben minden hónapban tartunk egy nyitott szülőszobát, szülésre, szoptatásra való tájékoztatást kapnak a kismamák, akik bejelentkeznek. Majd a civil szervezetekbe is kimennek a szülésznők. Lásd, Összhangegyesületben is két szülésznő van most a születés hetén, majd az Iránytű központban, a Mévirág központban mindenhol megjelenünk, hogy közelebb kerülhetnek hozzánk kérdésekkel a kismamák. Ez is egy fontos szempont lehet. Szerintem érdemes elmondani, hogy a szoptatás első napjai ráépülnek a szülésre, a kisbaba születésére. Ahogyan született, úgy fog elkezdődni a szoptatásnak a folyamata, és több ösztönzés van, de leginkább amiben mi hiszünk, az a bőr-bőr kontaktus. és lásd a születés hetének is pont a fő témája a kapcsolódás, és a bőr-bőr kontaktus az, ami az egymásra találást anya és a kisbabája számára leginkább tudja hozni.
A Szövetségben Nyíregyházáért frakció egy előterjesztést készített a nyíregyházi utak állapotáról. A képviselők úgy látják, a város számos pontján sok a poros utca, több helyen nincs szilárd útburkolat, mondta el Schuster Csaba képviselő. A megoldási javaslatokat egy előterjesztés formájában nyújtották be a közgyűlés elé, amelyet a májusi ülésen tárgyalnak majd a képviselők.
Ez nem más, mint az útstabilizációs program egyébként. Mi ezt úgy gondoljuk, hogy a meglévő homokos földes utakat minimális ráforítással gyakorlatilag pormentessé lehetne tenni, vagyis a technológia az azt jelenteni egyébként, hogy egy minimális útalappal, durvakő, finomkavics, és utána lehengerelve, ezután természetesen bitumen emúzióval, forró emúzióval beengedve az egészet, aztán újra kavicsolva és újra lehengerelve egy kiváló pormentes útfelületet lehet kapni. Na most ennek nagyon fontos aktualitása az, hogy még egy négyzetméter aszfaltút körülbelül 60 ezer forintba került tavaly évben, 56 és 60 ezer körül volt átlagosan, ennek az ára 6500 forint volt négyzetméterenként.
Egy másik ügyben is előterjesztést készített a Szövetségben Nyíregyházáért. Jeszenszky András frakcióvezető úgy fogalmazott, a közműfejlesztési nagy programokból kis utcaszakaszok több helyen is kimaradtak, erre keresnek megoldást.
Sokszor néhány ingatlanról van szó, egy-egy utcánál 2, 3, 6, 8, tehát igazából külön-külön egyesével nem sok, de összvárosi viszonylatban mégiscsak sok ilyen ingatlan van, ahol ezek az infrastruktúrális beruházások kimaradtak. Éppen ezért, és a lakossági megkeresések alapján döntöttünk úgy, hogy készítünk egy másik előterjesztést is a frakciónknak a nevében, amely a Nyíregyháza város közigazgatási területén belül az úgynevezett kapcsolódó utcákban víz és szennyvíz közműfejlesztéseket segítene. Az elképzelésünk szerint ez úgy működne, hogy első körben egy 25 millió forintos keretösszeggel indulna ez a pályázati lehetőség, amelyet szintén Nyíregyháza megyejogú város 2026. évi költségvetésének a tartalékából kívánnánk átcsoportosítani, és ezekhez a közműfejlesztésekhez a lakosság pályázatot nyújthatna be, maximálisan ingatlanonként 1 millió forint összegig, de ez nem vissza nem térítendő támogatás lenne, hanem kamatmentes hitel.
Lakossági megkeresés miatt foglalkoznak ismét a Júlia fürdővel is, hangzott el a sajtótájékoztatón. Ahogy Mike András képviselő fogalmazott, évek óta ismerik a problémákat, amelyek megoldására már becsült költségek is vannak.
Úgy látjuk, hogy egy idő után megakadt ez a folyamat, és nincs évek óta előrelépés az ügyben. Hiányoljuk ez ügyben a politikai döntést, illetve az, hogy most már a költségekre forrásokat tudjanak biztosítani. Remélhetőleg a változások következtében EU-s források újra elérhetőek lesznek, legalábbis bízunk ebben. Ez apropó arra, hogy akkor a műszaki megoldásokat most már kezdjük el kezelni, megoldani, és megfelelő forrásokat biztosítsunk a beruházáshoz.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Rádiónk indulásának 25. jubileumi évéhez kapcsolódóan két eseménnyel még idén is folytatódik a már ősszel elindított programsorozatunk. Ezen a héten pénteken Szent Lant elnevezéssel gyermekversmondó versenyünk lesz az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpontban délelőtt 10 órától. A verseny fővédnöke Ternyák Csaba egri érsek. Aztán május 16-án szombaton hálát adva állandó szolgálatukért a rádióba járó rózsafüzér csoportokat hívjuk egy közös imádságra a Minolita templomba. Ezután az érseki palota előtti díszudvaron agapé és dicsőítő koncert várja majd a résztvevőket. Ez a program 14 óra 30 perckor kezdődik. Az előimádkozók a rádiónk munkatársai lesznek. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2026-27-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 éves és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szakasz Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre a főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni, május 15-e a határidő. Emellett a következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 fél éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információk a főiskola honlapján olvashatóak, a cím www.eghf.hu. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton szeptembertől az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés 6 fél éves nappali és levelező tagozaton került meghirdetésre. Jelentkezni lehet az egyetem oldaláról letölthető lapon, a www.felvi.uni-eszterházy.hu címen található ez. Ezt kell eljuttatni az Eszterházy tér 1 címre május 31-ig. Az élet szent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás érkezett az Egri Bazilikába, amely augusztus 30-áig látogatható. A tárlathoz programok is kötődnek, amelyek közül több lezajlott már, de egy még hátra van. Május 14-én 18:30-kor felolvasó estre várják a híveket Szent Gianna Beretta Molla és Pietro Molla Szerelmes Levelek című könyvéből. Közreműködik Simorjai Emese színművész. A helyszín a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégiuma lesz. A könyv megvásárolható a Bazilika Látogatóközpontban. Idén is megrendezik a kerékpáros és motoros zarándoklatot, mégpedig 20. alkalommal az Ecsét település szélén, festő ilyen szép környezetben található Szentkút völgye Boldogasszony kápolnánál, május 15-én, 16-án. Lehetőség lesz a 2 nap során sátorozni és lelkileg feltöltődni. A 20. motoros búcsú programjai idén is változatosak és érdekesek, előadások, találkozók és bemutatók színesítik a 2 napos eseményt. A kulturális és közösségformáló alkalmak mellett lelkiségi programokkal is készülnek a szervezők. Pénteken a megnyitót követően litániát tartanak, majd gyertyás körmenetet, szombaton pedig 14 órakor ünnepi szentmise keretében megáldják a motorokat és a motorosokat. A 20. alkalom keretében szentmisét mond és a motorokat megáldja főtisztelendő Novák József felvidéki plébános. A szentmise előtt a Szkíta Motoros Egyesület kérésére felszentelik a Drapály János motorkerékpár versenyző emlékére készült kopjafát, amely Kékestetőről került az új helyére. A szentmise után az Ecsédi Motoros Egyesület jóvoltából és a Motamot felajánlásában látják vendégül az odaérkező motorosokat, érdeklődőket, a napot a településen történő motoros felvonulással zárják. Élj azzal, aki imádkozik, és te is imádkozni fogsz. Élj azzal, aki énekel, és te is énekelni fogsz. Ezzel a mottóval jubileumi gála hangversenyt rendeznek Mezőkeresztesen a 170 éves férfi kórus és az 55 éves citera zenekar tiszteletére. A hangverseny helyszíne a Mezőkeresztesi Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templom lesz. Szeretettel várnak mindenkit a gála műsorra, május 16-án 16:30-kor. A fellépő kórusok, Sepsi Szentgyörgyi Cantus Firmus vegyes kar, Mátrai Vízhangok vegyes kar, Szerencsi férfi kórus, Pannonia citera zenekar, Mezőkeresztesi férfi kórus, Mezőkeresztesi citera zenekar, Mezőkeresztesi kamarakórus, valamint énekel Járvás Zoltán. Újra megtelik élettel a Dunakanyar, május 16-án, azaz most szombaton rendezik meg a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót. Az idei esemény mottója a Szentírásból vett idézet, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szervezők reggel 9 órától várják a fiatalokat a nagymarosi plébánia kertbe és a Dunaparti szabadtéri helyszínekre. A nap fő előadója Fábri Kornél püspök lesz, a zenei szolgálatot pedig az Emmanuel közösség látja el. A programban a közös dicsőítés és tanítás mellett kiscsoportos beszélgetések, szentségimádás és ünnepi szentmise is szerepel. Ezzel párhuzamosan a gyerekeket is várják. A gyerekmaros altáborai már 8:30-tól fogadják a legkisebbeket korosztályos programokkal. További részletek a nagymaros.katolikus.hu oldalon, vagy a találkozó hivatalos Facebook eseményénél olvashatók. Az időpont át most szombat, a kapuk 8 óra 30 perckor nyílnak, a hivatalos program 9 órakor kezdődik, a helyszín Nagymaros, a plébánia kert és környéke. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program szentmise, szentélek hívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Egésznapos programsorozatot szerveznek pünköst hétfőn Sárospatakon, a Boldogságos Szűz Mária az egyházanyja emléknapján, Szent Erzsébet szenti avatásának 791. évfordulóján. A motto Máté evangéliumából: boldogok az irgalmasok. A program 9 órakor zarándokok fogadása, regisztráció a bazilika déli bejáratánál, Szent Erzsébet erekéjének kihelyezése és litánia, rózsafüzér imádság, 9 óra 30 perctől gyóntatás a bazilikában és udvarában, 10 órától katekézis a bazilikában, majd 11 órakor ünnepi szentmise kezdődik, amelynek főcelebránsa dr. Csizmadia István pápai prelátus, kanonok, prépost, érseki tanácsos, főesperes, plébános, teológiai tanár lesz. Aztán körmenet a Szent Erzsébet erekjével, ebédidő, lehetőség Szent Erzsébet erekje előtti imádkozása, a Szent Erzsébet ház és a Rákóczi vár megtekintése, 14 óra 30 perctől dicsőítő zenés szentségimádás a bazilikában, Loretói litánia, 15 óra 30 perckor pedig a zarándokok megáldása és elbocsátása. Szeretettel várják a kedves testvéreket. Gyógyító lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Huber atya május 26-a és 30-a között Kozincbarcikán a Don Bosco sportközpontban. A lelki gyakorlat témája, s a vigasztaló a Szentlélek megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. A részétel regisztrációhoz kötött, a Kozincbarcikai Római Katolikus Szalézi Plébánia honlapján elérhető linken keresztül van erre lehetőség. Várnak minden gyógyulásra és lelki feltöltődésre vágyó testvért. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldása tehát május 30-án szombaton következik, a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának híveinek és a meghívott vendégek részvételével. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció már tart, az első 800, aki így jelentkezik, szalókos pólót kap idén is ajándékba. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres az idei találkozóra. A feladatok, amikben számítanak rájuk: regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást, ha erre szüksége van valakinek. Verses zenés barangolás lesz Erdélyben Böjte Csaba ferences szerzetessel, miskolci indulással június 24-től 28-áig. Jelentkezés és információ dr. Hortai Ritánál, e-mail cím versalap22@gmail.com, a telefonszám 30-as 2495-637-es. Nagyvárad, Kolozsvár, Torockó, Borszék, Csíksomjó, többek között, ez mind az úti célok között szerepel majd a túra keretében.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Drimba Miranda, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Nátrán István technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Sajtóinformációk szerint minimális esély van arra, hogy az új idényben is Sergio Navarro irányítsa a DVSC labdarúgó csapatát. Pár forduló van már csak hátra a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokságból. Helebrant Máté, nyíregyházi gyalogló, szeretne ott lenni a Los Angeles-i olimpián is. A 47. Tour de Hongrie május 13-a és 17-e között kerül megrendezésre. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Sajtóinformációk szerint minimális esély van arra, hogy az új idényben is Sergio Navarro irányítsa a DVSC labdarúgó csapatát. Navarro 2025 nyarán vette át az együttes irányítását, amikor még egy spanyol hátterű befektetői csoport tűnt fel a klub mellett. A vezetőedző jó szereplést produkált a csapattal, volt is olyan forgatókönyv a szezon egyik pontján, hogy vele folytatják. Azonban a csakfoci.hu portál értesülései szerint akkor megkezdődtek az egyeztetések a hosszabbításról, de Navarro csak a tervezetnél lényegesen jobb feltételekkel hosszabbított volna. Mint a honlap írja, ezt újabb megbeszélések nem követték, időközben pedig a csapat formája is hektikusabb lett, így minimálisra csökkent az esély arra, hogy az új szezonban is Navarro irányítsa a csapatot. Pár forduló van már csak hátra a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokságból. Dajka Lászlót, a bajnokság főszervezőjét hallják.
Elkezdtük most már az utolsó mérkőzéseket, ugye, hiszen a 450 mérkőzés már lejátszottunk, 150 van hátra, hiszen 600 mérkőzés maradt tavaszra, ősszel is lejátszottunk 600-at, és nagyon jól alakul a bajnokság, hiszen jelen pillanatban olyan nagy küzdelmek vannak az utolsó napokban, hogy két 100%-os csapatunkban, és hát inkább veretlen csapatunk, mert a két csapatnak van egy-egy döntetlenje az A csoportba, az elit csoportba.
A bajnokság 450 mérkőzésnél tart, azaz közeledik a hajrá, és több csoportban is izgalmas végjáték várható. Összesen 1200 mérkőzést játszanak az együttesek a Városi Stadion kispályáin. A szezont egy szuperkupa döntő zárja, ahol a bajnokok mérik össze tudásukat. Június 2-án a 9 bajnok 3-3-as csoportba kerül, majd ezt követően dől el ki az abszolút bajnok. A kispályás bajnokság népszerűsége töretlen. 60 éve kezdődött a sorozat, mára pedig az ország egyik legnépszerűbb szabadidősport rendezvénye. Az évforduló alkalmából egy kiadvány is készült.
Most 60 éves ebben az évben, és István Attila tollából, fejéből készült egy fantasztikus könyv, ami erről a 60 évről szól, hiszen a bajnokság az két pályán kezdődött el. A stadionban volt egy pálya, meg a dohánygyárban volt egy pálya. Erről a régiek azok sok mindent tudnának elmondani, és itt szeretném megkérni azokat, akiknek bármi a fiókba rejtőzik, tehát ilyen emlékek csapatokról, vagy éppen történetek, azokat küldjék el részemre a Continental Arénába, vagy éppen a stadionban a bajnoki mérkőzések alatt. Örömmel vesztük, hiszen abban a könyvben sok minden bekerül majd. Valószínűleg karácsony környékére kerül kiadásra ez a könyv, és ez egy fantasztikus lapozni való lesz.
Hellebrandt Máté szeretne ott lenni Los Angelesben is. A nyíregyházi gyalogló eddig 4 olimpián szerepelt, és bízik abban, hogy az Egyesült Államokban is ott lehet. Idén az Európa-bajnokság lesz a főversenye.
Igazából semmilyen nem vagyunk elkésve, sőt, igazából az elmúlt 1-2 hónap felkészülése az nagyon jól zajlott. Itthon készülünk az edzőmmel, és szerencsére a sérülések és betegségek is nagyjából elkerültek, ezért bizakodók vagyunk az Európa-bajnokságot illetően. Előtte majd edzőtáborozni fogunk, ha jól tudom, Olaszországban fogunk magasati edzőtáborban részt venni. Itt a válogatott több tagjával is együtt leszünk, ami nagyon jó, mert mivel már van konkurenciám, szerencsére az országban, így tudjuk egymást húzni.
A nyíregyházi Continental Arénában rendezett eseményen a Nyíregyházi Sportcentrum 25. születésnapját ünnepelték, és az atléta életnagyságú képét is kiállították. A gyalogló túl van az idei első szabadtéri versenyén, melyet Bonyhádon rendeztek. A 10.000 méteres bajnokságon második lett. A felkészülést egy hónappal később kezdték, mivel a főverseny számára az augusztusi Európa-bajnokság lesz. Az EB-n már maratoni távon indul a nyíregyházi atléta, mivel ismét változott a kiírás. Korábban 25, 30 és 50 kilométeren állt rajthoz a sportcentrum gyaloglója, aki 4 olimpián vett részt.
Mindenképpen szeretnék részt venni a Los Angeles olimpián, viszont már egyre nehezebb kijutni, szóval a szintek is egyre nehezebbek, a konkurencia is egyre nagyobb, és hát már én sem vagyok fiatal, 37 éves vagyok, Los Angelesben 39 leszek, szóval én egy kicsit lassulok, a fiatalok meg egyre jobban jönnek fel, és nagyon-nagyon nehéz lesz kijutni, de mindent meg fogunk próbálni, már csak azért is, mert kislányomnak szeretném még megmutatni magam az olimpián, és ez hatalmas motivációt ad.
A 47. Tour de Hongrie május 13-a és 17-e között kerül megrendezésre az UCI Pro Series részeként. A verseny érdekessége, hogy 6 év után Walter Attila is rajthoz áll. A 27 esztendős bringás 5-5-ször vehet részt a viadalon. Ezen Krammer Károly főszervezőt hallják.
Ennél jobb hír nem lehet a magyar körverseny életében, mint hogy Walter Attila visszatér hozzánk. Nagyon jó a versenyünk híre, azt gondolom, elég szépen építjük a kommunikációnkat, sokan így figyelnek ránk, de Walter Attilával 10-es szorzók körülbelül, amivel számítunk a média érdeklődés, meg a szurkolókat tekintve, szóval fantasztikusan boldogok vagyunk, mindannyian, mint szervezők, és hát meglátjuk, mi lesz, elég van neki a versenyen, tehát komoly ellenfelekkel kell megküzdenie. Attila hatalmas brand, nagyon népszerű sportoló, az egyénisége mindenkiben magával ragadó, nem csak sportoló, akit emberként is kimagasló. Nagyon örülünk annak, hogy ilyen sportolóink vannak, mint például Attila a kerékpározásban, és nagyon fontos számunkra az ő itt léte. Ugye a magyar bajnokságokon kívül lényegében nem is indul Magyarországon, tehát aki szeretné őt látni a tévéképernyőn keresztén, tud neki szurkolni. Nagyon nagy versenyeken ment az elmúlt évben, olimpiai negyedik helyezett, indult Giron, Vueltán csapatba összetettben, meg is nyerte. Tehát egy kimagasló képességű sportol jön haza, és nagyon szurkolunk, nagyon örülünk ennek a számunkra lehetőségnek.
Eisenkrammer Károly beszélt a kihívókról is, például Dina Mártonról, a regnáló magyar bajnokról. Megemlítette, hogy a kontinentális bejegyzésű United Shippingben és a magyar válogatottban további hazai kerékpárosok is ott lesznek a rajtvonalnál. Bízik benne, hogy utóbbiban 3-4-en képviselhetik majd a Kőbánya Cycling Akadémiát, amelynek ő a tulajdonosa.
Mind a ketten álltak együtt dolgon Walter Attilával, Tour de Hongrie-n, ismét együtt megmérkőzhetnek a Tour de Hongrie mezőnyében, ez egy nagyon nagy dolog, és lesz azért még más magyar csapat is, ugye a Team United Shipping is ott lesz a rajtvonalon, és a magyar válogatottban is, ugye ott lesz 6 magyar versenyző. Van még néhány tehetséges srác, aki külföldön versenyez, én arra számítok, hogy a kőbányi csapatból 3-4-en ott lehetnek a magyar válogatottban. Tehát egy nagyon színes magyar küldöttség lesz itt sok-sok csapatból. Tehát nagyon különleges, színes lesz az idén a magyar körverseny mezőnye magyar szempontból.
Eisenkrammer Károly elárulta azt is, a magyar körversenyen 19 istálló 114 versenyzője szerepelhet. A főszervező szerint nemzetközi média szempontból a sprinter sztárokról fog szólni a viadal, akik a Tour de France előtt az utolsó felkészülési viadalok egyikének tekintik, a Tour de Hongrie-t.
Csapat oldalról már tudjuk néhány hónapja, hogy a versenyünk lezárult, tehát tudjuk, hogy ennyien fognak tűk, melyik csapat fog érkezni. Még ilyenkor is van lehetőség cserére a verseny előtti napokban, de már egy szűkebb körből. Hát nagyjából jól látjuk, hogy ismét amire számítunk, hogy nemzetközi média szempontból a sprinter sztárokról fog szólni a verseny, és Magyarország azért tudjuk, hogy aránylag kevés a 2000 méter fölötti hágó, ezért nagyon sok sprinter jön ide, aki a Tour de France előtti utolsó éles felkészülési versenyének, éles versenyének tekinti a magyar körversenyt. De azért lesz néhány komoly emelkedő is, például Pécse, mondjuk a Bárányút. Négyszer fogunk, tehát 4 kört fog megtenni a verseny a Pécs belvárosában, a Széchenyi tér és föl a meredek emelkedőkön. Igaz, nem egy kékestetői kihívás, tehát nem Attilának pont nem, ez az idei év nem az ő útvonala, de azért számítunk arra, hogy ezen a pécsi emelkedőn is megmutatja a képességét, ő is, illetve a többi magyar, és például Marci. Azért ebben az évben a legjobb magyar címért kicsit komolyabb küzdelem lesz, mint eddig valaha bármikor volt. A teljes szintemelkedésnek a 95%-át utolsó 2 szakasz fogja elvinni. Nagyjából azt mondani, hogy lesz 3 aránylag sík szakaszunk, és az utolsó 2 nap pedig komolyan bele fognak csapni a lecsóba a srácok, és emelkedők is jönnek. Ez nem azt jelenti, hogy a szakasz nehezebb, egyszerűen más versenyzőknek kedvez. A sík szakaszokon sem könnyű 50-es átlag fölött robogni. Ebben a mezőnyben nagyon, nagyon éles versenyre számítunk, és egy fantasztikus küzdelemre. Én azt gondolom, az elmúlt években olyan sok mindent tettünk le az asztalra, és olyan szintű versenyt szerveztünk, és nem csak a saját, hanem a nemzetközi értékelésben is, hogy a versenyünk már megfelel a World Tour szintjének, tehát ez már csak egy idézőben csak szakmai, illetve kisebb szempontból pénzügyi döntés lenne, hogy megugorjuk-e a World Tour státuszt, amire, hogyha lehetőség nyílik, én azt gondolom, hogy a következő alkalommal lecsapunk, mert hogy World Tour szintű versennyé válni, az szinte születni kell a kerékpársportban, és az a szerencsés helyzetben van most Magyarország, hogy ebben a régióban a lengyel körversenyen kívül nincs más World Tour esemény, és a naptárból hiányzik egy kelet-európai verseny. Szeretnénk mi lenni az a verseny, amelyik ezt a lehetőséget megkapja a kerékpáros szövetségtől.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.
Thank you.